Akkor télen volt nálam utoljára disznóölés. Már az se disznó volt, csak malac. Kis ángyunkénktól vettük, és ketten barsidénessel gyújtottuk meg fölötte a tüzet. És akkor már február volt. A kertben még hó fehér lett, s a fehér hóban feketén állottak a szilvafák. Tudja az ég azért, mégse olyan volt az a disznóölés, mint máskor szokott lenni. Barsi is nagyokat hallgatott, én is. Valahogy az időn át megéreztük, hogy jövő télen már nagy csend lesz, s a csendben szomorú dolgok történnek. Piroska is kijött, s ott tocsogott egy ideig a felolvadt hólében, s nézte a tüzet, s nézte a világosodó reggelben a feketéllő fákat, ahogy azok a felfelvillanó láng fényénél nagy árnyékot vetettek a kásásodó havon. Nézte szegényke hosszan eltűnődve, hogy azt a kedves téli reggeli képet utoljára és mindörökre magába igya. Aztán töltött egy-egy pohár meleg piros bort nekünk, s kornyattan béballagott, s néhány nap múlva hívni kellett hozzá újra csillagdoktort. Az hozott magával azonnal orvosságot is. Ám ez csak annyi volt már, mint mikor a lámpabélnek lenyesik a kormát, s egyszer-egyszer még fellobog, de alatta már nincs éltető olaj. Így lépegetett az idő. Az ismeretlen holnap angyala próbálgatta trombitáját, hogy ha majd rákerül a sor, el ne tévessze, mit fújjon nekem. Találja ki akárki mi az. Lebeg egy óriási köpenyeg az űrben, s ezer színben játszik, s ezer zseb van rajta, és ezer zsebből millió és millió mézes madzag csüng. Na, én azért mentem el Zemplénbe, hogy ezt a csodálatos köpönyöget megtekintsem. Csizmadi a Lajos akarta magára ölteni ezt a köpenyeget, s elhittak engem is, hogy nézzem meg, milyen jól áll majd rajta, amikor begombolja. Így kerültem én Gesztelyre. Valami Serényi nevű gróf is áhítozott erre a köpenyegre, s addig, amíg meg nem nyerte, egyé is lényegült a néppel. Öreg parasztházak avatak küszöbin, hol örökké az emberi bánkódás gubbasztocs, az adószedő és a halál járt bé eddig csak. A grófné lépett át, mintha nagyon régen látott rokonait nézné meg, kikkel ím, hő, óhaja támad, hogy azonnal felvegye a kapcsolatokat. A szegény bárány nép meg nem akart az úri gesztusban lemaradni, odaadta a szavazatát, ha már a gróf megtisztelte őket azzal, hogy a feleségét hozzájuk bocsájtotta. Szegény gróf, láttam egyszer erős vastag parasztok közt. Beszélni akart. Elbagadozott pár szót. Aztán azt mondta, hogy neki sürgős dolga van, el kell mennie. De majd a párt vezére elmondja, amit ő akart. Tudni illik, hogy a köpenyeg mindenáron az övé legyen. És az övé is lett. A párt ismét fogott egy grófot, hogy megkönnyítesse vele a zsellérparasztok, az uradalmi cselédek és a napszámosok helyzetét, s az oly esedékes általános magyar földbirtokreformot egyszer már végre valahára vele együtt kiharcolhassa, s fölépíthesse rá a szociális új paraszt Magyarországot, ahol semmiféle ügyvédi raffináció nem játszadozhatik tovább politikával a nép kárára. Se pedig dadogó grófok. Mert gondolom, a párt is így akarta, s a tért harisnyás gróf is. Vagy tán nem? Szegény nép, szegény óceán. Lám ostort hajít Isten háborgó hullámaidra, gondoltam, s kikiártam a Hernád vizéhez, s néztem a gőzölgő, merengő folyót, s azt, hogy a partjain milyen hallgatagok és erősek a fák. Néztem a Hernádot, s úgy véltem, hogy a vize folyékonyan, mint a tükör, miben az én képzelt országom képei és eseményei ballagnak. Igaz, ez az ország csak a folyó téli tükreiben élt, de azért minden katonájának ásó, csákány, vakoló kanál volt a kezében, s építették az új falukat, az utakat, a vasutakat, s ásták a csatornákat. Úgy osztottam be az idejüket, hogy fél évig építettek, s fél évig tanulták a fegyverelbánást, hogy a maguk építette falut megvédhessék. Aztán újra építettek, és újra a fegyver tanulták. Amikor meg elbocsájtottam őket, kiosztottam nekik az új falukban a házakat, kerteket, számtóföldeket, hogy végre, megkapva ezer éves jussukat, legyen értelme az életüknek, s legyen miért harcolniuk, ha erre kerül a sor. Ők építették fel maguknak a műhelyeket, a kórházakat, a fürdőket, az iskolákat, és mind azokat a dolgokat, amik emberivé teszik az életet. És az én katonáim mind örömmel és nagy szorgalommal dolgoztak, mert hiszen maguknak építettek, és magukon keresztül a nemzetnek, s tudták is azt, hogy az mit jelent. 10 évet szántam rá, hogy az ország legfőbb alapjait letegyék. És 10 év alatt a régi faluk is megújultak. Az emberek is, a gondolkodásmód is. Elképzeltem, hogy a törvényeket is úgy csinálom meg, mint amilyen a népnek a felfogása, gondolkozása, eszejárása, az élet, az élés és az ezekhez viszonyuló dolgok felől. Hogy mi az élet joga, és hogy mi a másik ember joga egyenlő viszonylatban. Az én törvényem nem merevedett meg, hanem élő valami volt, s mindig alakult, alakulása sose a papír szerint történt, hanem mindig a lélek és a teljes igazság szerint. És én a törvényeimet nem magam csináltam. Maga a nép adta hozzá az anyagot, amiből az kiformálódott. Ezer és ezer tapasztalt ember mondta meg a véleményét ezer és ezer dologról az ország minden tájáról. Ezekből a véleményekből nőtt ki a jog, s mennél több vélemény egyezett valamilyen esetben, annál biztosabb volt a jog és tisztább a törvény, illetve igazságosabb. És minden tájnak voltak még külön törvénye is, ahogy azt a táj színe, lelke és életformája megkövetelte. Így álmodtam a Hernád partján, s mögöttem a faluban folyt a csalárdjáték a római jog alapján. S a folyó meg csak folyt, tükreiben kék gőzök szállottak, a kék gőzök ködijében meg eltűnt az én építő hadseregem, s az én álmodott, jövendő országom. Néhány nap múlva egy geszterről hazakerültem, a Vargazsiga pallásán rostáltam egy kis garmada szemes tengerit. Ő is feljött, mert mikor a párt ballépéseit mentegetni akarta előttem, mindig hosszú, heves vitára volt szüksége szegénynek, hogy a vitával önmagát is meggyőzze. Én azt mondtam neki, hogy ezt a grófot ne ballépésnek vegye a párt részéről, hanem kiszámított egyenes mozdulatnak. S hogy ebben a mozdulatban benne rejlik a párt lényege, az úri Magyarország és a polgári rend ölelkezése. Idegen szerelem ez nekünk, Zsiga. A mi életünket ez nem teszi forróvá, mondtam neki. Megállott, és hosszasan elgondolkozott rajta. Én forgattam egyenletesen a hajtókerekeket, a rosta kelepelt, s az egész pallást ellepte a forgó, kavargó, tengeri léha. Mink vitatkoztunk, az csak a pallás hallotta, de a faluban a parasztok szegények azt mondták a grófra, győztünk. Kíváncsi vagyok rá, vajon ma mit mondanak. 10 évnyi idő pergett el azóta, s hol vannak a viták, hol a győzelem, s hol van szegény jó Varga Zsiga. Sírja fölött zúgnak a fák, s rettenetes egyhangúsággal szállanak az idők. Sok apró kis mozdulatból kell nekem összeraknom-e vallomások könyvét, hogy a sok apró kis mozzanat a végén egy egészszé folyjon össze. Meg kell vallanom azt is. Most, hogy írok, úgy vélem, hogy az élet, mint egy hatalmas jegenyefa, megnőtt alattam. Én fennüllök a tetejében, a szemem elé ernyőt csinálok a tenyeremből, s úgy tekintek szét körül, mindenfelé kiáltozva, hogy 10 év távlatából összehívjam az emlékeket. Vannak, akik kiáltásomra azonnal előjönnek, s vannak, akik már többé felsekelnek abból a porból, amit az idők lába rájuk rugdosott. Ha a becses világ kíváncsi azokra is, menjen el az én régi utaimra, ott majd találkozhatik velük a por, a verejték s a küzdelem kavargásában. No, de nem úszítom a nagyképű világot az én porlepte emlékeimre, hanem elmondom, hogy azon a tavaszon újra voltam Szabó Pálnál ugrán, Féja Géza is eljött vésztőre, s hogy Veres Pétert is megismertem. Bár ő nem nagyon ismert meg akkor még engem, mert csak egy hideg tanszögleteiből figyelt, s nem láthatta azt a forró, mély világot, ahonnan én kiáltoztam a csillagoknak. Hosszú szélben este felé indultunk Barsival ugrára. Újra március volt. Az ég olyan színben kék lett, mint a világos tinta. Nagy felhőrongyok úsztak benne, csüngött a végük, s a szemhatáron szinte beleakadtak a megfeledkezett fákba. A telefondrótok füttyögettek és sírtak, mintha az ördög táncolva csuhajozott volna végig a drótban menekülő fonalvékony kisasszonyok után. A körös vize borzos volt, s nagy loccsanásokkal úszott szembe a széllel. Az volt a jó, hogy a szél alá mentünk egész ugráig. Szabó Pál otthon volt, a lámpa égett, s a konyhában kis csirkék keltek. A mai már halott Szabó néni, Pál édesanyja azt mondta, jól emlékszek rá, hogy az idén, mármint akkor évben, nagyon kokasosak a kis csirkék. De azt már nem tudom, hogy arra mit mondott, miért van. Ült egy kis széken, s ahogy néztem, úgy rémlett, mintha a pósapusztai öregasszony ülne ott, s belül lassan, hangtalanul dalolna a szélnek a mi bánatunkról. Vagy pedig, mintha szerett táján egy ugorasszony azon tűnődne, hogy Árpád úr miért éppen az ő húgát vette el feleségül. Kívül eső verd az ablakot, bent pedig Barsi és Szabó Pál ismerkedtek borban és barátságban a Komádi és vidéke javára. Nehéz volt bizony elhinni, hogy elbír-e majd hármunkat a félénk kis megyei papír. A székfűszedő embert, aki pártot csinált, a tanítót, ki félig főt, passzujon tengődött valaha, s a napszámost, kinek néha köhögési rohamai voltak. Ültünk egy régi falócán, s néha meg-megkortyant belül a lámpa üveghasa, az asztalon kenyér volt és bor, s a fejünk fölött a falon, berámázva, szinte megszólalt egy kemény tiszta sor. Aki hisz, az megtartatik. A sor az ég felé mutatott. Igaz az üvegtenger mellé, de én ott éreztem benne a földet is, s a földön a mitájunkat, a körösi turkesztánt, ahol mi megtartatunk akkor is, ha az egész pokol ott csuhajozik a telefondrótban. Akkor tudtam meg, hogy Szabó Pálnak is Juhász Jánya felesége, mint nekem. Lehet, hogy ő is őrzött libákat és kosokat, s amíg azok legeltek, mosott ő is a három körös valamelyikében. Vajon, mikor félbehagyta a mosást és belenézett a víztükreibe, álmodott-e arról a kis fekete bőrű Juhász Jány, hogy olyan embernek lesz a felesége, aki örökre belevési nevit a magyar történelem köveibe. Különben őt Kis Etusnak hívják, s ha nem is öntött forró vizet a törökök fejére, de szárítgatta a szíkfű és bodzavirágot. Hogy el ne felejtsem, pár jó zsáknyit én is szedtem vésztőn. Úgy volt, hogy majd eladom, de valahogy mégis megmaradt, s végig, amíg vésztőn laktam, illatosította az üres pallást. Hajnalban jöttünk el Ugráról. A szél már nem fut. Az úton nagy tócsák villogtak, s az égen, mint halomra hányt gyűrött üres zsákok álltak a fellegek. Barsi térdig gyürkőzve csúszkált a dobai iskola fele, én meg a megnyugodott körös partján siettem vésztő fele, hogy vajon irgalmas ég, mi vár rám otthon, de nyugalom volt. Piroska kotlókkal viaskodott, s azt mondta, hogy jobb lesz, ha otthon rakjuk el a paszújt, mert a nagy bokornál leeszi a nyúl. Mikor már nem csak barkáztak, hanem leveleztek is a fűszfák, akkor jött le Féja Géza hozzám. Megnéztük a kórházat. Csendesen roskadozott. Öreg vályogház volt, körülötte a tér, s az egész udvara is kőkemény szík volt az egész a porladozó küszöbig. Néhány tyúk kapart az udvaron, s a kórház felügyelőnője éppen mosni indult. Különben, ha otthon volt is, csak ő maga volt a kórházban. Igaz, rajta kívül még ott volt a nagybeteg falusi csend, meg a kórtermeiben a fosztadozó padozat. Aki akart, meghalt a faluban, aki meg nem, az élt tovább. Az orvos, kinek alája tartozott a kórház, Svájcba mentegette a pénzét. Később földet vásárolt rajta, hogy elég tekintélyes apai örökségét gyarapíthassa. Hallom, ma 500 holt földje van. De talán még most is jobban érdekli, hogy a szénavágót megfogja-e a széna zsírja, mint az, hogy mi lesz a magyar népbetegségekkel. Igaz, ő lassan, de biztosan abból zsírosodott meg. Egy olyan falu, mint Vésztő, ahol annyi a földetlen embertán csak nem nézi rossz szemmel, ha a doktora összevásárolja előle az eladó földeket. Majd megkapálhatja. Nem igaz? Megaradhat. S ha kezelába kimegy a helyiből, a doktor úr majd helyre rakja, s leszámítja a napszámokból. Utóvégre ember az ember vagy mi, a lobogóját neki. Egyszer akartam magasabb rendű dolgokról is beszélni ezzel az orvossal, mint például szellemi élet. irodalom, művészet, s rájöttem, hogy vak és süket ilyen irányba, mint egy régi dob, amelyikkel a disznópestist és a csirkevészt pengetik közhírré. Egy szekér marhagani jobban érdekelte minden tudománynál és minden irodalomnál. Szegény falu, szegény nép, lépten nyomon mindenki rád hivatkozik. Mindenki a te erős hitedre épít, két karodra és hűségedre támaszkodik, és mégis mindenhonnan a részvételenséget kapod. Ha szántasz, hűséges vagy. Ha elhagyatottságodban is bízol magadban, hited van. De törődni aztán, a fölötted lévő egeknél más ugyan nem törődik veled. Élj bizony, ahogy tudsz, és haj, ahogy akarsz. Számodra egyetlen vigasztalás és megnyugvás van csak, falu szélén a temető. A fákod fölötted ráérnek sóhajtani, amíg csendesen topog az idő, s amíg a vésztői doktor gani szekerével négy ökör lassan ballag az 500 holdra. Lehet, hogy Féja Géza a kórház láttának hatására írta, hogy az ajtómon ott zörget a fekete angyal. Később elmondta nekem, hogy akkor ő még nem is álmodta, hogy már nem csak zörget a halál követen állam, hanem be is telepedett hozzám, s addig nem tágít, amíg közülünk el nem csalogatja azt, aki minden erejével élni és őrizni akart engemet, a hórindzsai nagybajuszú juhásznak a jányát. Féja másnap elment. Én rám visszaborult a csend, s mögötte folydogáltak a napjaim tovább. Akik ismertek már a faluban, s tudták, hogy valami híres pesti úr jár nálam, megnyugodva látták pár nap múlva, hogy csákánnyal, ásóval és lapáttal lóftatok a vályog gödrök felé. Hallottam ugyanis, hogy többen azt mondták Lángéknak. Hogy a fene egye meg? Addig-addig ugrál, míg egyszer úr lesz belőle, csak ugyan. De mondom, látták, hogy még a vályog gödröknél tartok, tapasztani való fődet csákányozok, megvigasztalódtak. Tudnélik, azok, akik féltettek az úri élettől, mind bő élésű, vastag parasztok voltak. S házzal a főutcán, s lehetetlennek tartották, hogy olyan szél hajtotta senki, mint én, aki cseléd volt világ életében, most meg napszámos, túl tegyen rajtuk. Ó, bizony, az ő szemükben még falusi esküt se lehettem volna, hiszen ahhoz négy ló, két-három tehén, nagy ház, ahhoz való föld, s e mindenekkel járó tekintély szükséges. Nekem egyszer volt világéletemben egy kis rizskám, s azt is el kellett adnom, s többé szó se lehetett róla, hogy még egyszer egy másikat vegyek. Igen, ástam a tapasztani való földet, a varga zsiga két lóigája meg fuvarozta be a faluba. Ma már nem emlékszek kinél, új házat tapasztottak. Érdekes, titkos dolog történt akkor velem olyan, amit azóta már háromszor éreztem. Nem sok ideig tartott egyik se, de mindegyiknél megreszketett minden idegszálam, s úgy éreztem, hogy egy pillanat kell még csak, s már eszembe se jut többé soha, hogy én is tapostam valaha a sárgolyót. Szép tavaszi délelőtt volt, felhőtlen az ég, virágzó föld, még a vályog gödör partjain is mindenütt nyílott a liba virág. Másfél méteres lehetett a vályog gödör, abban ástam, s lapátoltam ki a partjára a földet. Méhek, legyek, és bogarak zümmögtek körülöttem. A mély csendes, hűvös gödörben az jutott eszembe, milyen jó lenne nekem belefeküdnöm oda, s nem látni többé se azt, hogy süt a nap, se azt, hogy sárga a libavirág, se azt, hogy füstöl a cigányok kunyhója. Elképzeltem, hogy miként folyna szét a szív, hogy válna földé a hús, és miként szűnne meg az örökké vibráló gondolat. Egy-egy pillanatra megállottam, néztem a gödörfenekit, s valami félelmes vágy fogott el, hogy feküdjek bele, azonnal hadd vegyen ott birtokába az örök mozdulatlanság. Ijesztően, szinte látomásszerűen láttam, hogy a gödörfenekibe hogyan nyomódnak be a csontjaim. Addig játszottam így a gondolattal, hogy a végén nem tudtam tőle menekülni, hatalmába kerítette minden tagomat, az orromba soha nem szagolt szagok futottak össze, lassan elborult a világ, a cigánykunyhók nem látszottak, a fülem csengett, hideg, borzasztó verejték ütött ki rajtam, s élesen, rejtelmesen néztem, hogy az utolsó mozdulat, mielőtt lezuhanok, az lesz, hogy a kis ujjam görcsökbe vonaglik majd. Menekülni akartam én már a gondolattól is, menekülni a gödörből, de nem lehetett. Az akarat erő már csak annyi volt, hogy még fogtam a lapátnyelet, mint az utolsó valóságot. Tisztán éreztem, hogy amíg azt fogom, addig tart az élet. A szemem nyitva volt, de nem láttam a fülemmel, hallgatóztam, hogy zümmögnek a bogarak, vagy az élet és a világ zajait hallom-e, ám semmit nem hallottam. S amikor már lassan kicsúszott volna markomból a lapátnyél, az egyik lóiga nagy csörömpöléssel megérkezett a kocsis, Szombati Pista nagyot káromkodott, s lekiáltott hozzám a gödörbe. Mi van, véled, Pista, alszol? Iszonyú erőfeszítéssel támaszkodtam rá a lapátnyélre. A szekér csörgés, a káromkodás, az erős hang, mint a villamosság úgy vert át rajtam, s egyszerre dalolni kezdett az a szó bennem, hogy élek, élek, élek. S a verejték a hajam szálain, az ujjam hegyén úgy folyt, mint a téli, házeresz, ha ragyog a nap. Az inaim, az idegeim, kezem, lábam, agyam, mintha rabló láncból szabadultak volna. Kinyújtózkodtak az élet felé, s a csuklóim édesen bizseregtek, ahogy a lapátnyelet újra erősen megmarkoltam. Az izmokban halk zúgás mormogott, mint valami hirtelen támadt macska dorombolás. Láttam a cigánykunyhókat is, és azt is, hogy a gödör szélén sárgálnak a libavirágok. De azért annak a szekérföldnek a felhányásánál nem sokat segítettem. Egy kicsit rosszul vagyok, Pista, mondtam Szombatinak. Ám nem is igen kellett neki mondani, mert látta, hogy sápat vagyok akár a fal. Ennyi, hát ilyen könnyen füsté válhat az élet. Tűnődtem, és nekidültem a szegér lőcsinek. Másoknak pisztoly vagy kötél kell hozzá, hogy megöljék magukat. Én meg csak úgy füttyentek egyet, s azonnal belebúvik a halál a fizimiskámba. Igen, még ma is állítom, hogy ha akkor nem jön Szombati Pista, egész biztosan ott aludnánk ma egymáshoz közel Varga Zsigával. Neki támaszkodtam a szekérnek, s hangosan beszéltem Szombati Pistának, nehogy visszaszálljon rám az a rémületes fekete madár. S mire Szombati megrakódott, ott volt már a másik szekér is. Nem volt tehát időm se tűnődni, se támaszkodni, s így visszamásztam a vályok gödörbe, s ástam és hánytam a földet kifelé. Az elmémet meg azzal foglalkoztattam, hogy miért is nem vagyok én, mondjuk piros ceruza. Attól kezdve tudom, hogy nem élő embernek való az égi illat, mert még pár nap múlva is az orromba csapott néha valami furcsa szag, ami bizonyosan onnan jön, ahol nincs vályoggödör, és nem csörög a fuvarozó szekér. Estig döntögettem csákánnyal a gödör alatt. Akkor az utolsó teri tetejirei én is felültem, és úgy szekereztem be a faluba, mint aki véletlenül ráadást kapott az életből akkornap. Azóta, mint már mondtam, még háromszor kaptam ilyen ráadást, egyet Gyulán, egyet egy kórházban, egyet pedig a dobozi téli körösparton. Ha már az ég ráadást adott nekem az életből, kihasználom, gondoltam, s másnap hajnalban a Varga Zsiga egyik lóigáját bíztatgattam Csaba fele egy szekér búzával. Egész jól jöttem ki vele. Ülve kerestem meg a napszámot. Két nagy csontos ló egyenletesen húzta a nagy terhet. A szügyükbe belevágott a hám, mintha ketté akarta volna tépni megnyúlt, dolgozó testüket. Az inuk és az izmuk dörömbölése úgy hallatszott, mintha a küzdelem és a verejték bezárt angyalai kopogtattak volna át a bőrükön. A hátukat por lepte be, de még a poron is átütött a munka és a fáradtság gyöngye, az izzadság, s átnedvesítette csapzott borzas szőrüket, onnan meg lehullott az útporába, mintha hátukon a sárrá vált por s a belőlem áradó emberi szánalom könnye lett volna. Néha-néha leszálltam a szekér tetejéről, nagyot gyalogoltam mellettük, s meg-meg simogattam szomorú, hű, okos fejüket. Ha már az ember az istenük, gondoltam, hadd legyek én ezen az egy napon az nekik. Bizony, mire a nagy szekér búzát vésztőről Csabára áthúztuk, annyi rimánkodó szép alázat volt a szemükben, hogy szinte fájt az embernek belenézni. S mondhatom majdnem, hogy szégyeltem a szekérre újra felülni, hogy húzassam velük magumat, pedig én egy zsák búza súlyától is távol estem. Eszembe jutott, hogy mikor nekem is a vállamon van egy zsák búza, nem igen esne jól, ha valaki szaporítaná azzal, hogy még egy jó vékányit a tetejébe lök. Bizony, ha az ember a maga hátával méri a mások erőlködését, mindjárt másképp lát, s másképpen ítél akkor is, ha csak két szomorú, fáradt igáslóról van szó. Nem sok ugyanis a különbség a napszámos ember és a fuvaros ló között. Mindegyik addig húz, amíg bele nem szakad, s aztán utolsó, kiérdemelt jutalomképpen jön az egyiknek a koporsó és a sír, a másiknak meg a dögtemető, vagy a szalámi gyár. Elég az hozzá, hogy Csabát megjártam, s rá pár napra újra utaztam. Piroskát vittem a gyulai kórházba. Az arcomon kétségbeesés ült, a zsebemben meg egy szegénységi bizonyítvány volt. Otthon pedig három megriadt kallódó gyerek maradt, meg egy kotló alja kis csirke, meg egy csomó mosatlan tányér. Emlékszek rá, egy tengernyi tortúra után, mikor végre odajutottunk, hogy kórházi ágyon feküdt már Piroska, s beosontam hozzá, hogy köszönjek tőle, megfogta a kezemet, és nagy szomorúsággal azt mondta, érzi, hogy most már elválnak az utaink, vigyázzak nagyon magamra, s a három kisgyerekre, mert ő íme már kidőlt közülünk, s ezután magamnak kell mindenért helyt állnom. Igaz, ő maga se tudta, hogy majd mint csinálom, de a lelkemre kötötte mégis, hogy mossam a gyerekek ruháját, s minden nap főzzek nekik, ha máskor nem is legalább este, mikor a napszámból hazamegyek. Úgy fotózzam ezután az életemet, ahogy tudom. Rá többé ne számítsak. Mikor elléptem az ágya mellől, még halkan utánam szólt. Otthon se jó, de itt semmiképpen se akarok meghalni. A kezivel búcsút intett, s tekintetével követett az ajtóig. Onnan még egyszer visszanéztem rá. A nagy korterem ablakán egy szál vékony napsugár beszúrt az ágya fejéhez. A feje pihent a párnán, a szemiből omlott a könny, s az arca sápat volt és verejtékes. A szája sarkánál kicsi kemény árok húzódott át, hogy amit el nem mondott testi és lelki kint, abba temethesse szegény. Este már otthon voltam. S mint ahogy a sors parancsolta, és Piroska a lelkemre kötötte, főztem a gyerekeknek. Aztán ami volt szennyes ruha, hogy rám ne gyűjjön, beáztattam. Mikor a gyerekek már aludtak, odaültem a konyha ablak mellé, és tanakodtam a csillagos éggel. Ő mondja meg, ezután hogy lesz, s mit kell csinálnom? Mit csinálhattam volna mást? Elmentem fazokoshoz gabonásba, s ami 10-en felül volt birkám, eladtam neki, meg a bárányokat is. Na, szegény fejed, téged megvámol a sors. Jól meglátogatott az Isten, mondta fazokas. Most már lassan kint se birkát, se asszonyod. Mehetsz a szélnek. Mihez kezdesz? Bizony, én magam sem tudtam, mihez kezdek. Rábíztam a sorsom az időre, s a szélre. Vigyen, ahová vinni akar. Addig tavasztól őszig olyan volt az én udvarom, hogy mindenki megnézte. Teli virággal. Magam gondoztam. Azon túl már nem. Ugyan miért? S ugyan kinek? Íme meggyorsult köröttem a végleges romlás, s amellé, akárhogy is nézem, nem illik a virág. Gondoltam. Inkább mostam, vasaltam, súroltam, főztem, s a gyerekiket gondoztam, ha otthon voltam. Így a kicsi kert elvadult. Csirkék búkáltak át a lécek között, a virágok ágyát szétkaparták, s egész nap lekkékre és legyegre vadásztak az estikék, őszi rózsák és muskátlik között. Az időt úgy osztottam be, hogy a felén a hétnek dolgoztam, a másik felén otthon voltam, meg Gyulára mentem. Volt rá eset, hogy kétszer is egy héten. Amikor dolgozni voltam, kisángyunk vette szárnyai alá a gyerekeket. Néha-néha benézett egy-egy asszony is csirkét keresni, s addig-addig beszélt, hogy a konyhába is bejött. Tudni is látni akarták, mit csinál vajon ez a hallgatag ember, s miképp eszi meg a piszok a gyerekeivel együtt. Arra nem is gondoltak, hogy én, aki jó néhány zsidó uraságnak ezer és ezer bárányát ápoltam és gondoztam, a magam édes bárányait csak nem hagyom karda lészába, pedig még Komádiba is el kellett mennem. Bizony, akkoriba újságba is írtam, lucernát is kaszáltam, s a teknő mellé is odaálltam mosni, sőt, Ha meg nem vetnének érte a világépítő munkás vezérek, utólag megvallom, még verseket is írtam. De hogy nagyon el ne urasodjak mégse, a Varga Zsiga lóistállóját is megtapasztottam. Igaz, akkor már közel voltam ahhoz, hogy elurasodjak. Varga Zsiga ugyanis azt mondta, hogy ha győz a párt, engem bevisznek a községhez valamiféle írnok félének, mert az mégse járja, hogy úgy éljek, ahogy élek. Emlékszek rám, milyen kerekre és nagyra nyílott a Zsiga szeme, mikor azt mondtam, hogy én semmiért a világon nem leszek községi írnok, mert én nem azért születtem, hogy eladó pévát és kocsikerekeket kiállítsak közhírre a publikáción. Győzze le a párt a holtsugarat, ha akarja, vagy ha tudja, nem bánom, én azonban maradok csak inkább napszámosnak, s úgy pusztulok. Vagy pedig elérem azt az emberi magaslatot, ahova semmiféle párt nem férhet. És abban az évben a párt csak ugyan győzött. És azok, akik tudták, hogy most már minden akadály nélkül községi írnok lehetnék, keringelő bolondnak néztek, hogy ím tenyerembe búvik a szerencse, s én ahelyett, hogy kapnék utána, annyiba se veszem, mint egy megavasodott, szalonna kötő madzagot. Ezt már aztán semmiképp nem tudták megérteni. Rájöttek, hogy én még úr se akarok lenni. Ez már kicsit sok. Mit akarok hát? Ott van előttem a lépcső, ami felvezet a sárból a szép, tiszta pádimentumra. Csak előttem a lépcső, csak rá kell lépni. Még azt se kívánják érte immár, hogy a párt tagja legyek. Érthetetlen és furcsa dolog. Azon túl, ha néha eltaláltam szólni magam, hogy bizony nehéz az élet, azonnal az arcomhoz dörzsölték a községi írnok ügyét. Hallottam, hogy még Féja Géza is legyintett utánam, mikor megtudta, s jó darab ideig nem sokat törődött velem. Szabó Pál meg egyszer Komádiba azt mondta, hogy élhetetlen, rongyember vagyok, s konok, s a végén ebbe döglök bele. És ehhez járult még a Veres Péter lesújtó és lesajnáló véleménye rólam. Akkoriban történt ez is. Piroskát először abban az időtájban hoztam haza a kórházból. Mindenáron haza kívánkozott szegény. Igaz, az orvosok azt mondták, hogy valami nagyon szép, nyugalmas helyre kellene vinnem, ahol gondtalanul élhet, mondjuk a Balaton mellé, s akkor pár évvel tán tovább élne. De jaj, bizony, én csak a csirkepartra, kis udvarra tudtam visszahozni. Ott ugyan nem volt nyugalmas, és nem is volt szép az élet, s mégis, így is úgy vette szegényke, mintha halálból tért volna vissza. A növekedő fiatal fákban, a bimbózó és nyíló virágokban életet látott, a csirkék sipogásában, a gyerekek zsibongásában meg olyan bizalmat és megtartó erőt, ami hanvadó életét nem hagyja kialudni. Aztán is mostam és súroltam én, mert szinte már ajándék volt az is, hogy otthon volt, s a gyerekek nem kallódtak itt-ott az utcán. Egy reggel épp kenyérsütés volt nálunk. Akkor már bevetettem a három kenyeret, s a kemence szájában már jó marok szalmát ellángoltam, hogy piruljon meg egy kicsit a nyers kenyér. Az asztalon egy friss lángos volt. Piroska szedte össze a szakajtó kosarat és ruhákat, s az utcáról hallottuk a kisánygyunk hangját. Igen, itt laknak. Úgy, hogy a dagasztáshoz neki készültem, egy nagy kötővel előttem mentem kifelé. Egy fekete kalapos, fényes, csizmaszárú ember megjött befele hozzánk a léckapun. Kerékpár tolt maga előtt, köszönts mondta, hogy ő Veres Péter, hogy Sinkát keresi. Ugyancsak megnézett a lisztes nagy asszony kötőben, hogy én vagyok ki az. Most vallom itt be, hogy egy kicsit szégyeltem a dolgot, mert tésztás a kezem, s hogy olyan nem embernek, hanem asszonynak való dologgal foglalkozok, de hát nem kezdhettem el magyarázni, hogy miképpen s mint jutottam idáig. Úgy számítottam, hogy ez az én nyűgöm, s az én terhem, s elég, ha én tudom keservesen másnak, meg akár a világnak semmi köze hozzá. Azért a nagy asszony kötőbe, s tésztás kézzel is örömmel fogadtam Pétert. Piroska azonnal lángos zsírozott neki, evett, majd kért egy himnuszokat, s még evés közben beleceruzázott, sorokat húzott alá, elmondta a versek neki, nem tetszenek, nincs ökuméniájuk, fanyalgás az egész. Én szóhoz se jutottam. Hallgattam csak, visszanéztem magamba, az egész életemre, ami mögöttem volt, s tudtam, hogy Péternek nincs igaza. Ott feküdt előtte egy nagyméretű magyar épület fundamentuma, csak az volt a baj, hogy a nagyméretű magyar épület nem bírta a fundamentumot elkészíteni. Az álom hiányzott még akkor Péterből, az, ami a lélek mélyén remeg. Sietett is akkor ő nagyon. Csabára ment valami szakszervezeti gyűlésre. Egy jó fél óráig lehetett nálam. Kikísértem a Köves útra, ott köszönt egy kurtát, felült a kerékpáros, úgy elporolt, mint aki elhatározta, hogy én velem soha nem találkozik többé. És csak ugyan jó pár évig észre se vette, hogy élek-e, halok-e, vagy hogy megvagyok-e ezen a nyalka világon. Egy hétre rá Barsi bejött hozzám Dobajból, s mondta, hogy Veres Péter hazafelé, Csabáról meglátogatta őt is Komádiban, a lapnál. Rólam is beszélgettek volna valamit, de Péter legyintett, s azt mondta, hogy rólam nincs mit beszélni. Kétségbe esetten reménytelen ember vagyok. Nem költő, a világért se. Lumpenproletár. Egy kicsit keserű lett a száma, hogy ezt Barsi elmondta. De megittam rá egy pohár bort, s úgy gondoltam, hogy én tudom a magam ügyi baját. S ha magam maradok, akkor is megteremtem most már a magam álmodta költői világot. Hogy igazam volt-e, döntse el más. S már el is döntötte. Maga Veres Péter írta 3 évvel ezelőtt, hogy az okos barátok tanácsainak ellenére is a magam útját jártam és járom. Szép, igaz, tiszta emberi sors és írói vonás volt ez Veres Pétertől, hogy megírta. Nem értettük meg egymást. És mégis néhány év múlva, a vésztői találkozás után, ő maga állt ki védeni az én emberi és költői hitemet és igazságomat a lemosolygókkal és gáncsolókkal szemben. Sőt, az elmúlt esztendőben újra megírta rólam igazságosan költői értékelését ez a bátor és tiszta ember. Az idők kavargásában így találkoztunk újra a jövőbe tekintve. Mert ő is tudja, s én is tudom, hogy ez magyar törvény, s másképp nem lehet. Na de menjünk csak tovább. Akkoriban itt-ott már sejtettem, hogy Barsi is inkább Szabó Pál felé húzódik. Igen, mert Szabó Pál mögött ott állott egy nagy országos párt, híres vezérekkel és lehetőségekkel. Én mögöttem meg egy haldokló asszony volt csak, meg 3 kisgyerek, aztán a mindenfelől felbukkanó 2-es emberi és költői értékelés. Ezt meg is mondtam Barsinak. Lehet, ő ezt nem találta igazságosnak, s épp ezért akkor tavasztól nyár végéig nemigen találkoztunk. Ha írtam a lapjukban, elküldtem nekik. Érdekes dolog, meg kell említenem azt is, sokszor észrevettem Barsi Dénesről, hogy leckét akar nékem feladni, gondolván, hogy ezt az ágról szakadt sinkapistát meg kell egy kicsit tanítani bizony, hogy az életben is, az irodalomban hol kell előre és hátra ugrani, hol kell hangosan beszélni és hol kell hallgatni. És hiába tapasztalta százszor, hogy én rajtam az ilyesmi nem fog, megyek csak a magam orra után, alig-alig bírta e szokását félbehagyni. Amióta irodalmilag ő is a maga lábán jár, teljesen leszokott róla. Rájött, hogy az Isten folyóvizét semmiképpen se lehet délre csalogatni, ha az keletre akar folyni. Hogy minden folyó csak a maga medribe folyik, ha folyó, s aki nem ilyen, az műpatak.